Én lehetek gyenge. Megengedhetem magamnak, hogy gyenge legyek, buta legyek, szegény legyek. Luxusban élek, emberek, full luxusban élek. Teljes luxusban élek. Teljes luxusban élek, mert megengedhetem magamnak nem csak a gazdagságot, hanem a szegénységet is. Megengedhetem magamnak nem csak a jó lakást, hanem az éhezést is. Megengedhetem magamnak nem csak az okosságot, az értelmet, hanem azt is, hogy nem értek mindent. Lehetek én buta is, butuska is lehetek, lehetek lelki szegény, és ezáltal lehetek gyermek. Gyenge vagyok, erőtlen vagyok. Mert már nem kell az én erőmben bízok, az én értelmemben bízok, az én gazdagságomban bízok. Szabad vagyok. És legyenek gyámoltalanok, akár a gyermekek. Mivel a gyengeség nagy, az erő pedig hitvány. Mikor az ember megszületik, gyenge és rugalmas. Mikor haldoklik, erős és kemény. Mikor a fa nő, zsenge és rugalmas. Mikor száraz és merev, haldoklik. A keménység és az erő, a halál kísérői, a rugalmasság és a gyengeség, a lét frissességét fejezik ki. Ezért nem győzhet az, ami megszilárdult. A kérdés az, hogy mit élek én azzal, hogy ismerem az igazságot, ha nem tudom azt kellőképpen megosztani, átadni embertársaimnak. És van is bennem egy ilyen félelem, hogy ha már beszélek, mert beszélhetek, megkaptam ezt a kegyelmet, akkor lehetőleg tudjak úgy beszélni, hogyha valaki megértheti azt, amit mondok, az érthesse is meg, és váljon hasznára, amit hall általam. Mivel egy nagyon kényes témáról lesz szó, amiben sokan érintettek, ezért lelkemben fohászkodok a mindenható Istenhez, hogy segítsen nekem úgy beszélni, hogy ő szeretné erről a témáról. Mert nem biztos, hogy én, mondjam azt, testi indulat szerint tudnék úgy beszélni, ahogy kell erről a témáról beszélni. A téma a reinkarnáció. És ahogy hallgattam a kedves barátomat, Ákost, erről a témáról beszélni, jöttek egyszerű megértések és látások, amelyekről úgy gondolom, hogy még Biblia nélkül is meg lehet állapítani, hogy a józanság lelkéből valók, vagy pedig az emberi értelemből származnak. Többször beszéltem arról, hogy mekkora botrány a gyermek számára az, hogy megszületik ebbe a világba. És amire kezdené felfedezni ezt a világot, és kezdene örvendezni az életnek, akkora közlik vele, hogy hát de meg kell halni. Meg kell halni. Ennek ellenére, hogy egész fiatalon megtudjuk, hogy meg kell halnunk, a test meg kell haljon. Ennek ellenére az egész világ arról szól, az egész nevelés arról szól, hogy lennünk kell valaki. Tehát fontos lennem valaki. És persze, hogyha ezt én gyermekésszel, józan ésszel megpróbálom összeegyeztetni a vala korábbi kijelentéssel, hogy meg kell halni, akkor úgy érzem, hogy valami nem stimmel ebben a világban. Tehát már gyermekkoromban egy nagyon kemény motivációt kaptam arra, hogy gondolkodjak el, hogy ez a világ miről is szól. Először közlik velem, hogy meg kell halni, előbb-utóbb meg kell halni, sőt olyan is van, hogy gyermekek meghalnak, egy balesetben, egy betegségben. Tehát szembesülnöm kell a borzalmas botránnyal, ami az igazság az, hogy azért nincsen jó hatása a gyermekre, a gyermek lelkére. Az a botrány, hogy meg kell halni. Utána pedig azt közlik velem, hogy kell lennem valaki. Kell tanulnom, és kell dolgoznom, hogy legyek valaki. És ezek után ugye a felnőtt társadalom azon csodálkozik, hogy a gyermek miért lázad. Mit van benne lázadás? A társadalom ellen. Miért antiszociális a gyermek? Miért nem tud beilleszkedni? Hát azért, mert azt mondtátok neki, hogy meg kell halni. Utána meg azt mondtátok neki, hogy kell lenni valaki. És ő, az ő józan lelkében azt mondja, hogy tehát én miért legyek valaki, hogyha meg kell halljak? Miért vesztegessek el az életemből x évet arra, hogy legyek valaki, hogy tanuljak, meg intelligens, okos legyek, művelt legyek. Csak azért, hogy bármelyik percen meghalljak, meghalhatok, ugye, mert akármelyik percen jöhet. Van, akit fiatalkorában ér a vég, ugye a sors keze leterít, van, aki pedig idősebb korában hal meg. Azt hiszem, hogy ez, hogyha más okunk nem volna, hogyha a szakemberek más okot nem látnának arra, hogy a gyermek mét antiszociális, akkor ez az egy ok is bőségesen elég kell legyen arra, hogy ő antiszociális, hisz bejött ebbe a világba, megszületett erre a világra, kezdene már élni, felfedezni ezt a világot, és közlik vele, hogy meg fog halni. Utána pedig azt közlik vele, hogy de kell lenni valaki. Tehát nem mindegy, hogy kit temetnek el. Így van-e? Na de, hogyha az embernek szerencséje van, inkább úgy mondanám, hogy az Úristen kegyelmes hozzánk, és hallunk arról, hogy ez az élet sokkal többről szól, mint amit testi szemeinkkel látunk, és testi füleinkkel hallunk, akkor kapunk egy reményt arra, hogy az itt mégiscsak van értelme. Van értelme az erkölcsnek, van értelme a szeretetnek, van értelme az önzetlenségnek, van értelme a jóságnak, mert ez az élet sokkal többről szól, Isten szerint, mint gondoltuk, vagy mint láttuk a mi testi szemeinkkel. Azonban az az értelem, amit megláthatunk Isten kegyelméből, egyértelműen kijelenti, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A test és a vér nem örökölheti az Isten országát. Ebből következik az, ha mást nem is ismernénk a Bibliából, csak ezt, hogy a test és a vér nem med be az örökké valóságba, az örök hazába, mondjam azt, mert az örökké valóságba bemegy ugye a lélek, de a mennyek országába, Isten jelenlétébe a test és a vér nem med be. Úgy is nevezi Pál apostol, az a bűnteste. A bűnteste nem med be Isten jelenlétébe, mert elégne, elpusztulna az ő jelenlétében a bűnteste a bűn miatt. Tehát megértjük azt, hogy a test és a vér nem örökölheti a mennyek országát. Következésképp meg kell tudjuk, hogy kik vagyunk mi lélek szerint. Azt mondja az Úr Jézus, hogy épp ezért fontos újonnan születni. Mert mindenki, aki erre a földre megszületik, az csupán test. Teljesen testi, karnális. Testi a gondolkodása, testi programok szerint éli az életét, és nem tud lelki módon gondolkodni, nem érti Isten dolgait, ez le is van írva, hogy a test és a vér nem értheti Isten dolgait, csak a lélek. Ezért szükséges, hogy lélek szerint, lélek által megszülessünk. Isten szava által megszülessünk. Ez a második születés. Tehát az embernek szükséges kétszer születnie ahhoz, hogy örökölje a mennyek országát. Először fontos megszülessen test szerint, annyi jó van a test születésében, a testi születésben, hogy a lélek kap egy alapot, van egy váz, egy struktúra, amihez viszonyítja magát. Azonban szükséges, hogy az ember megszülessen lélektől is, Isten lelkétől, ami egyébként Jézus Krisztusban megnyilvánult. Isten megnyilvánította az ő lelkét. Ez itt mondja Jézus, hogy az én beszédem lélek és élet. Lélek és élet. Tehát az írásból egyértelműen kivehető, Jézus szavaiból egyértelműen kivehető, hogy csak a lélek örökölheti Isten országát. Csak a lélek. Aki nem születik meg másodszor, másodjára lélektől, az nem örökölheti a mennyek országát. És elmondtam azt a megértésemet is, amit kaptam korábban, hogy a Teremtés könyvében, amikor le van írva az, hogy először Isten megteremtette az embert a föld porából, hát az a test ugye porrá lesz, újból porrá lesz, és utána belelehelte az életnek a lehelletét, az ő lelkét. Úgy igazából az, ahogy én érthetem, és ahogy én felfoghatom, az életnek a lehellete, hogy bele van téve a testbe, Isten bele lehelli az ő leheletét a testbe, ez Jézus által történik. Tehát noha nekünk a Teremtés könyvében időrendi sorrendben van leírva a teremtés, valójában azt kell mi megértsük, hogy ahhoz, hogy mi megláthassuk Istent, fontos újonnan születnünk. De az újjászületés tulajdonképpen a teremtés befejezése, Az újjászületés az, amikor Isten bele leheli az ő lelkét ebbe a testbe. Mert amíg ő nem leheli belé az ő lelkét ebbe a testbe, addig mi csupán test vagyunk. Csupán test vagyunk. Ez több helyen le van itt a Bibliában, csupán test, csupán trágya, vagy csupán féreg, vagy különbözőképpen mondja. Tehát az, amit a Teremtés könyve úgy fogalmaz, hogy Isten beleleheli az életnek a leheletét, az valójában az Új Szövetségben történik. Persze az Ószövetségben is történt ez. Olyan értelemben, hogy az Úristen formálta az embernek a lelkét, az ő jellemét. Tehát az Ószövetségben is voltak emberek, akik üdvösségre jutottak. Mert Isten kiformálta bennük az ő lelkét, tehát beléjük lehelte. Csak ez a folyamat Jézus Krisztus által egy, mondjam azt, sokkal intenzívebb folyamat azok számára, akik ezekben az időkben keresik az igazságot, Isten országát, hogy ő beleleheli az életnek a leheletét, hogy ne csak test legyünk, ahogy Jézus mondja, hogy aki testtől született, a férfi indulatából, a testi vágyból, a szexuális vágyból született, az csupán test, csúnya szóval élve biorobot. Emberek, mindenki biorobot, kivétel nélkül. Amíg a lelke fel nem támad, vagy amíg Isten belé nem leheli az igazságot, az ő orrába, az ő lelkébe, úgymond, addig mindenki csupán test, csak test. És miután Isten bele lehelte az igazságot, az ő szavát az emberbe, akkor történik meg a feltámadás, az újjászületés, a második születés, ami már nem testi születés, hanem lelki születés, lelki értelemben való megszületés. És hogyha az megtörtént, akkor az Úristen a testet bármikor elveheti, mert a lélek egyben maradt, épp egészséges marad az ő lelke, az embernek a lelke. Most akkor térjünk vissza a reinkarnációra. A reinkarnáció tana arról szól, hogy persze azt el kell nektek mondjam, hogy én betekintést nyertem mind a két tanba. Tehát én keleten beszélgettem olyan emberekkel, akik ebben a kultúrában nevelkedtek fel, ebbe születtek ők bele, ebben nevelkedtek fel. És nyugaton is beszélgettem emberekkel, akik hisznek a reinkarnációba, sőt, engemet is kísértett ez az elgondolás, és logikusnak találtam, láttam benne értelmet, hogy hát igen, addig jön vissza a lélek, amíg teljesen megtisztul. Ugye? Így mondják. De a keletiek teljesen másképp gondolkodnak a reinkarnációról, mint a nyugatiak. Ami van buddhizmus nekünk itt Magyarországon, vagy Gyergyóban, annak jóformán semmi köze nincsen. Ahhoz a buddhizmushoz, ami van keleten. Tehát ők a reinkarnációról nem úgy gondolkodnak, mint egy ilyen lehetőségről, hogy akkor én már 600-szor megszülettem, de még vissza fog jönni 601-szer is. Hanem ők arról úgy gondolkodnak, szinte mint a pokolról. Tehát ők próbálnak, akarnak megszabadulni a reinkarnációtól. Nálunk egy ilyen misztikus, ilyen tanfolyamokon így mosolyogva végighallgatjuk, amit mond a guru, hogy hát nem baj, elrontottad, akkor majd később visszajössz. Jó Isten, minden megbocsájt. Emberek, ez nagyon veszélyes. Nagyon-nagyon veszélyes ez a tan. Az emberek lelkével játszanak. Tehát ahhoz, hogy az ember üdvösségre jusson, a lelke teljesen megszabaduljon, bemenjen az örökké valóságba, az atyához, még keleten is, azt kéne valahogy elérni, hogy ne kell, de ha lenne is reinkarnáció, ők arra törekednének a keletiek, hogy ne legyen. Ne legyen. Tehát ők nem úgy beszélnek a reinkarnációról, mint lehetőségről, hanem mint átokról. Ahhoz, hogy én teljesen szabaddá váljak, üdvösségre jussak, miután Isten engemet életre hív, új életre hív, a lelkemet feltámasztja, egészen pontosan megszűri az én lelkemet ebben a testben, mert valamiféle lélek csak van az emberben, mint tudjuk. Tehát most picit ezt nehéz emberi szavakkal kifejezni, ez az igazság, mert ezek olyan dolgok, amiket az ember nem tud megtappintani, nem tud megfogni, megfoghatatlanok. Ezt is mondja Jeremiás prófét által, mindenható Isten, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek. Hatalmas dolgokat mondok neked, amiket nem tudsz. Nagy és megfoghatatlan dolgokat. Ezt nehéz megfogni. Tehát ezt emberi szavakkal nem lehet kifejezni. Sőt, nem is látjuk ezt teljesen, hogy itten mi is történik, mert nyilván, hogyha az ember él itt a Földön, még ha teljesen testi is, van benne lélek. Van benne lélek. De Jézus úgy mondja, hogy tisztátalan lélek. De miért tisztátalan? Azért, mert testi lélek. A tisztátalan lélek az a lélek, amely a test kívánságait követi. A test kívánságai szerint éli az életét. Ez a tisztátalan lélek. A tiszta lélek, a megtisztult lélek Az üdvösségre jutott lélek az, amelyik Istennek a lelkét követi. Az Isten gyermekét, ezért nem tudják irányítani a felső hatalmak, úgymond. És a földi hatalmak, a felső hatalmak az irányítják, Istennek a hatalma irányítja őt. De a földi hatalmak nem tudják őt irányítani, mert ő már nem a teste azonosul. A vallások a testhez szólnak. A földi rendszerek, a Fidesz, a minden demokrata, vagy republikánus, teljesen minden kommunista rendszer, ezek mind a testről szólnak, a testhez szólnak. A testet próbálják kordában tartani, tehát ilyen állati módon terelik az embereket szó szerint. Mint a marhákat, vagy mint a juhokat, úgy terelik az embereket. Miért? Azért nincs kapcsolatuk az élő Isten lelkével. Ezért földi törvények szerint élnek is vannak tartva. Pontosan, mint a kutya, hogy a pórázon van, meg a marhák be vannak zárva az istálóba, ugyanúgy mi is be vagyunk zárva különböző rendszerekbe. Annak okáért, hogy a lelkünk nem tiszta, tisztátlan testi karnál is. És hajlamos a ragadozásra, hajlamos a csalásra, a lopásra, a versengésre, az gyilkosságra, a paráznaságra, tehát minden bűnre hajlamos az a lélek, amelyik nem tisztult meg. Azonban az a lélek, amelyik megtisztul, tehát Isten újjászüli, tehát megtörténik a születés, a másik születés, szent lélek által, Jézus szavai által, a bűnök meglátása által, a bűnöknek a kitakarítása által, az ember már Istentől van tanítva, vezetve. Ő már nem a földi törvényeket követi. Noha nem válik törvénytelenni, hangsúlyozom. Istennek a gyermeke nem válik törvénytelenni. Csak hogy ő nem az embereket követi, az emberek szavát követi, hanem Isten szavát követi, amit ő megkap minden nap, mindennapi kenyér formájában, mindennapi lelki táplálék formájában. Mert hogyha az a lélek megszületett Jézus szava által, a bűnei bocsánat által, újjászületés által, akkor fontos, hogy azt a lelket táplálni is kell, ugye? Ez szükséges, táplálni a lelket. Pontosan, mint a testet is. Ahogy a testen látjuk, hogy a test táplálék nélkül gyengül és tönkre megy, ugyanúgy a lélek is, a mindennapi kenyér nélkül, a lelki táplálék nélkül tönkre megy. Kárba vész, elkározik. Tehát ott tartunk, hogy ahhoz, hogy üdvösségre jussak, én meg kell értsem, hogy nem a test vagyok. Ami nagyon nehéz. Mert tegyük fel, hogy 30 éven keresztül azt tanultam meg, hogy én a test vagyok, és teljes mértékben a testiekért éltem. És ez egy eléggé húzós folyamat lehet az ember számára. Sokak számára egy húzó, számomra is, mindenki számára egy húzós folyamat ez, hogy ő megértse és felfogja valahogy, hogy ő nem a test. Úgy válhat csupán szabad lélekké, szabad, mondjam azt, szoktam két más megfogalmazást is használni a lélek helyett, hogy megértsük. Nem azért, mert pontos, mert egyik sem pontos, csak hogy megértsük valahogy a lényeget. Hogy a lélek, aki te valójában vagy, az élet eszencia, aki te valójában vagy, az a létezés tudat, vagy létérzet, még pontosabban. Tehát az a létezés tudat, a létérzet, akik mi valójában vagyunk, az Istennek a gyermeke, és annak fontos teljesen megtisztulnia. Mivel az én létezés tudatom, az én létérzetem, az én lelkem azt tanulta meg mostanig, hogy én a test vagyok, és Isten szólt nekem, Jézus Krisztus által, az ő barátai által, a proféták által, az apostolok által szólt nekem, hogy én nem a test vagyok. Tehát a lelkem most meg kell tanulja, hogy ő nem a test, hogy tudjon a testtől elvonatkoztatni. Mert különben, hogyha ő a testtől nem vonatkoztat el, akkor a test halálával együtt ő is kezd rothadni. Amikor a test besüllyed a sírgödörbe, a temetőbe, maga a létezés tudat is a testtel együtt besüllyed a sírgödörbe, és el kell szenvedje a test rothadását, mert ő a testtel azonosul. Tehát, hogyha valaki valamennyire megértette az Isten üzenetét, tanítását Jézus szavai által, az apostolok által, megérthette azt is, hogy mekkora nyűg, mekkora teher a lélek számára, Isten gyermeke számára, hogy ő a testtel kell azonosuljon. És azt ő le kéne vetkőzze valahogy. Úgy vetkőzze le, hogy ne essen benne sérülés, mármint a lélekben, hogy ő ne torzuljon, hogy ne szenvedjen kárt a lélek, mert előbb-utóbb a testet mindenki le kell vetkőzze. De Isten felkínálja számunkra azt a lehetőséget, az igazság ismerete által, hogy ne szenvedjen kárt a lélek, tehát úgy vetkőzze le a testet, hogy a lélek ne szenvedjen kárt. Tanulja meg, hogy ő ki valójában, Isten szerint, Jézus szavai szerint, és amikor a test meghal, akkor ő szabadon tud távozni az örök hazába, Istenhez. Ez Istennek a terve, röviden és tömören. Tehát óriási nagy küzdelem és harccal jár erüldő, írt Pál apostol, ugye, a hit nemes harca, amit belül meg kell vívjunk, a testünkkel, a bűntestével, és amit külsőképpen is meg kell vívjunk, mert engemet kívülről mindenki a testnek ismer. A testnek. És akkor én most már kezdtem magamat megismerni Jézus Krisztus által. Léleknek. De jön apuka, meg anyuka, meg az egész rokonság, meg a barátaim, meg az ellenségeim, meg a munkatársak, és mindenki visszaolvassa rám, hogy de Attila, te egy mérnök ember vagy. És akkor mondják, hogy az Isten szerelmi, hát egy mérnök ember vagy. Ilyen felelőtlen vagy, meg mit tudom én. Korábban jobban gondolkodtál, meg mit tudom én mi. És próbálják rám visszaolvasni a testet. És én kell vívjam a harcot Jézus Krisztus szava által, hogy én a lélek vagyok. Istennek a lelke. Az ő kis lelke. Az atya szeretett gyermeke vagyok én. Nem vagyok én sem mérnök, sem igazgató, sem utcaseprő, sem koldus. Én Isten gyermeke vagyok. Jézus Krisztus szerint Isten gyermeke, és ő engemet tanít, lelkemet formálja, hogy Isten gyermeke legyek valóságosan. Tehát az óriási harc, amit az embernek meg kell vívnia, az a test ellen van. Ezért is mondja Pál apostol, hogy a test a lélek ellen, a lélek a test ellen tusakodik. Hatalmas harc az emberek. Hatalmas harc. Hogy az ember levetkőzze a hamis tudatot, azt a tudatot, hogy ő a test. És akkor jön nekem egy guru, vagy valaki, hogy én újból reinkarnálódhatok. És az igazat megvallva, emberek, ez nagyon jó hír a testemnek. Mert hisz a nevében benne van, hogy újból a húsban. A húsnak ez jó hír. Hát akkor újból hús leszünk mi. Nekem a reinkarnáció csak addig jó hír, a reinkarnáció nyugati hamistana, nekem csak addig jó hír, amíg testi vagyok. De azok után, hogy megvívtam a harcokat, és sok harcot meg kell vívjak a Krisztus által, a test ellen, a testem kívánsága ellen, a testem indulata ellen, azok után nekem ez nem jó hír, hogyha lenne is reinkarnáció. Hát Isten ments, hogy reinkarnálódjak. Hogy újból megtanuljam a hazugságot, hogy aztán majd újból találkozok az evangéliummal, hogy újból valahogy töröljem ki a fejemből a hazugságot. Érthető, emberek, hogy miért átverés, az átverések átverése a reinkarnáció tana? Ezért. Tehát én nagy nehezen kezdtem megtanulni, vagy mit tudom én, Pista bácsi, 90 éves, és ő megtanulta, hogy semminek nem volt semmi értelme. Minden hiába valóság volt. Nem akarok én már sem reinkarnálni, sem tehenet fejni, sem, mit tudom én, szabómester lenni, sem polgármester lenni, mert ez mind hazugság, mind hiába valóság. Az elbukott emberi gondolkodásnak a világa. Ez a teremtett világ, ez nem Isten világa, hanem az elbukott emberi gondolkodás Ádámnak, az ördögnek a világa, emberek. És azt, hogy nagy nehezen megtanulta, és akkor jön egy guru, és beleveri a fejébe, hogy de János bácsi, hát majd a következő mi következő reinkarnáció? Takarodj már innét. Én többé nem akarok reinkarnálódni. Hát ezt mondja mindenható Isten gyermeke, hogy aki, tehát azt mondja Jézus, hogy aki nem gyűlölte meg ezt a világot, aki szereti ezt a világot, nem örökölheti mennyek országát. Aki ide akar visszajönni, az nincs ahogy örökölje mennyek országát. Aki nem gyűlölte meg ezt a világot, mert nem látta meg ennek a világnak a csalárságát, annak a lelke még mindig veszélyben van. Tehát újból vissza a testbe, tehát olyan, hogyha Isten engemet megajándékozna azzal, hogy Attila, akkor most fogjál neki, és újból higgyél a hazugságban. Óvodás korodtól kezdve, egész, mit tudom én, 25 éves korodig, tanuld meg azt, aki nem vagy. Hogy kezd ezt előről. Hogyha ilyen volna Isten, akkor nem tudnék én hinni benne. Egy hatalmas átverés van az egész. Miért kellett az embereket mégis megtéveszteni és betetni a reinkarnáció tanaival? Azért, mert aki hisz a reinkarnációban, azért az a húsért él, továbbra is a húsért él, a testért él, a testben reménykedik. Igen ám, de a test a lélekből él. Maga a sátán birodalma a földön. A testből él, és a test pedig meglopja a lelket. Igazából a lélekből van kivéve minden. azok a hatalmas katedrálisok, templomok, meg gyülekezeti házak, meg minden az emberek lelkéből épült, az infrastruktúra mindenestől, a tornyok, hatalmas tornyok, azok mind az emberek lelkéből lettek felépítve. A megtévesztett, a sátán által megtévesztett emberek lelkéből lettek felépítve. Az aszfalt, amit taposunk, minden, amit ember teremtett, az ember lelkéből lett felépítve. Márpedig, hogyha az embernek a lelkéből lett felépítve ez a sok halott dolog, ami vissza fog menni a földbe, akkor az azt jelenti, hogy az ember lelke kárt szenvedett. Már eleve súlyos károkat szenvedett a mi lelkünk. Gyermekkorunktól kezdve. Gyermekkorunkban még tiszta lelkek voltunk valamelyest. Valamelyest tiszták voltunk. Ezt mondja az Úr Jézus is. De később beszennyeződtünk. Durván. És súlyos károkat szenvedtünk, mert mi is kezdtünk élni a testért. Kezdtünk szépítkezni. Kezdtük a saját testünket díszíteni. Kezdtünk olyan dolgokat építeni, amiket Isten nem épített. Ő megpihent a hetedik napon, és mi a hetedik napon elkezdtünk dolgozni. Egyik azt akarta, hogy mi is pihenjünk. Hisz minden tökéletes. Élvezzük a vant. Azt, ami van, azt élvezzük. Örüljünk hálával. Gyermekeként ugrándozzunk. Isten dicsőségében, az Édenben. Ádám egyet gondolt, azt mondta, hogy tehát fogjunk neki dolgozni. Hát Isten pihen, úgy sem látja, ő alszik. Fogjunk neki dolgozni. És neki fogtunk dolgozni a hetedik napon. Sőt, egy vallás is hoztunk létre, hetednapi adventista vallás. Ünnepeljük a hetedik napot. Akkor nem dolgozunk. Pedig Isten minket arra hív, hogy menjünk be az örök nyugalomba. Az örök nyugalomba, az igazi szombatba. Nem a földi, az emberi szombatba, amit mi hoztunk létre, hanem az igazi szombatba, az ő nyugalmába, a mennyek országába menjünk be. Tehát a vallások célja az, lehet az hindu, lehet az keresztény katolikus, teljesen mindegy. A célja az, hogy az embereket a test tudatban tartsa. Azt hazudja nekik, hogy majd miután meghaltak, aztán majd valamikor, nem tudjuk pontosan mikor lesz egy feltámadás. Nem, emberek. Jézus nem erről beszél, ő arról beszél, nekünk most fontos feltámadni, újonnan születni, a bűneink meglátása által, szembesülések által, őszinte bűnbánat által, hogy lássuk meg, hogy milyen jellemtelenség és milyen mocsok van a lelkünkön. Mindent lássunk meg és gyűlöljük meg. Hogyha meggyűlöltük, ha bánatosak vagyunk a bűneink miatt, bűnbánatot tartunk, Isten elveszi a bűneinket. Megszabadít a bűneinktől. Megszabadít mindentől, ami minket elválaszt tőle. Ami tisztátalan lelkünket megtisztítja, az Úr Jézus vére által, jelképesen, az ő szavai által, az ő szavainak a cselekvése által. Mit jelent az Úr Jézus szavainak a cselekvése? Az, hogy nem magamért élek, nem a kárne, nem a test, nem a húsért élek, hanem önfelett vagyok, azáltal, hogy az én testemet, az embertársaim szolgálatába állítom. Nem magamat szolgálom. Én már nem lehetek úgy önfelett, mint a gyermek. Gyermek önfelett volt, mert játszott. Én úgy már nem lehetek önfelett. Én úgy lehetek önfelett, hogy nem magamért dolgozok, nem az én földi, testi identitásomat fejlesztem és szépítem, és nem amiatt aggódok, hanem amim van, azt odaadom az én embertársaimnak. A szolgálat által, az önfeldozás által az én testemet feláldozom. És hogyha feláldoztam a testemet, akkor az már nem tud rátelepedni a lelkemre. Persze ez mind Isten segítségével történik, mert ha az ember ezt erőből akarja megcsinálni a saját feje szerint, abból lesz az öngyilkosság és a vallás. A vallás meg az öngyilkosság. Én ezt nem tudom megcsinálni, de az Istennek a szent lelke bennem végzi ezt. Ezt a hatalmas munkát. Hogy én tudjam szolgálni az embertársaimat, úgy, ahogy ő adja nekem. És azáltal, hogy én a testemet feláldozom, azáltal a lelkem egyre erősebb. Tehát minél inkább a testemet a lélek szolgálatába állítom, annál erősebb a lelkem, annál tisztább és erősebb a lelkem. Én senkit sem tudok meggyőzni arról, hogy nincsen reinkarnáció. Csak elmondtam ebben a felvitelben is, hogy számomra, ahogy mondta Jézus, hogy amit tudunk, azt mondjuk, amit láttunk, arról teszünk bizonságot. Én már vívtam harcokat az Úr Jézussal, a testem ellen. Hangsúlyozom, az ő vele vívtam harcokat, ő vívja én bennem ezeket a harcokat. És hatalmas teher számomra ez a test. Főképp most, hogy látom, hogy azért már nem olyan fiatal, mint régebb, amilyen volt. Nem annyira erős, és nem annyira illatos. Egyre több figyelmet kér, mert már megy a temető felé. Már otthagyni akar, és lop, folyton lopnia kell az én lelkemből, az én testemnek. Folyton lopnia kell az én lelkemből. És látom, hogy a testem kizsákmányolja a lelkemet. Tehát, hogyha a testemet életem, a testem kívánságára figyelek, és nem a lélek kívánságára, Isten akaratára, akkor a testem kizsákmányolja a lelkemet. Miért akarnék én reinkarnálni emberek? Miért akarnék én újból visszajönni a testbe, és újból megtanulni azt, ami nem vagyok? Érthető, amit mondok? De már a neve is azt mutatja, hogy reinkarnáció. Ez vajon ez lelki gondolkodásból származik? Vagy pedig testi gondolkodásból származik? A reinkarnáció tana. Újból a testben. Vissza a testbe. Nem emberek. Isten azt mondja, hogy testi és vér nem örökölheti a mennyek országát. Hát ez a lényeg, ez az örömhír, hogy én szabadon tudok távozni a testből. Amikor a testem majd meg kell haljon, akkor az én lelkem teljesen szabad lesz. No inkarnáció, emberek, nem reinkarnáció. No inkarnáció. De hangsúlyozom, hogy ha még lenne is reinkarnáció, és ha valaki, aki Jézusban van, tehát megismerte őt, és a reinkarnációról beszél, vagy azt hirdeti, az ember bizonságot tesz maga ellen, hogy nem ismerte meg Jézust, az Úr Jézust. Hát ő újból vissza akar menni a hamis léttudatba, a hazug, a tisztátalan léttudatba, a tisztátalan lélekbe. Hát még meddig, emberek? Amúgy is évente van 365 reinkarnáció. Reggel, amikor én felkelek, akkor én reinkarnálódok. Újból a testben vagyok, érzem a gravitációt, egy kis derékfájás. Meg kell mosakodni, el kell menni a budira, meg ilyenek. Emberek, hát Isten nem ez volt neki a legjobb ötlete az életről, hanem a mennyek országa, a tökéletesség. Nincs rothadás, emberek. No rothadás. Hát hogy lenne Istentől a reinkarnáció? És megadja a lehetőséget mindenkinek, de nem kényszeríti senkire. Az adófizetés az kötelező, de az igazság nem kötelező. Isten kegyelme nem kötelező. A bűnökkel való szembesülés nem kötelező. A bűnbocsánat nem kötelező. Az újjászületés nem kötelező. Ezért van pokol, emberek. Mert Isten senkit nem kényszerít be a mennyek országába. És tényleg, mint mondtam, senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy a reinkarnáció hazugság. Azt azonban tudom, hogyha valaki kíván újonnan születni, aki hallja ezeket a szavakat, az az ember már meghívást kapott az újjászületésre. De ő kell eldöntse, hogy akar-e újjászületni a Krisztus kegyelme által, a bűnei bocsánata által, vagy nem. És aki megkapja ezt az ajándékot, érteni fogja, érteni fog mindent. Én nem tudom elmagyarázni, mert test és a vér, a testi ember, a karnális ember, aki reinkarnálódni akar, az nem értheti, miről beszélek. Ez meg van írva. Amiről beszélek, azt senki nem értheti, aki ragaszkodik a testiekhez, aki nem kapott Istentől hívást az életre, vagy nem fogadta azt el. Ezt nem értheti, mert ő továbbra is a hamis léttudattal akar azonosulni, és nem az igazsággal. Isten lélek, ezért szükséges, hogy akik őt imádják, tehát vele vannak, közösségük van vele, lélekben imádják őt, lélekben, igazságban és lélekben. Én, amit mondtam ebben a felvételben, ezek egyszerű emberi logikai érvek arra, hogy kizár dolog, hogy legyen reinkarnáció, emberek, kizár dolog. És ebben a hamis tannal emberek milliói vannak benne tartva a hazugságban, a tévelgésben. És hirtelen a vég, a vesztelem, a testnek a halála, és mivel ők a húshoz, a kárnehoz ragaszkodtak, benne ragadnak, és végig kell szenvedjék a test rothadását, emberek. Az Úristen mindenkinek egyenlő esélyt adott az üdvösségre. Mert az üdvösség nem erő, nem testi erő kérdése, nem testi egészség kérdése, nem testi intelligencia kérdése, valamilyen szinten testi intelligencia és testi erő kérdése, mert minél több intelligencia van egy embernek, minél több testi erő van egy embernek, annál távolabb van Istentől, mert a saját értelmében, a saját erejében bízik. Ez átok. Isten szerint. A tudás fája átok. Az emberi erő átok. Mi a gyengeségeinkkel dicsekszünk, ahogy mondja Pál apostol. nem azzal dicsekszem, hogy mennyire régebb dicsekedtem azzal is, hogy mennyire erős voltam, de már nem azzal dicsekszem, hanem Isten kegyelmével, aki engemet megmentett. Nem az én erőm miatt, az én értelmem miatt, hanem az ő kegyelm által, az ő könyörület által megmentett engemet. Vele dicsekszem, az ő erejével dicsekszem, és az ő értelmével dicsekszem, nem az enyémmel. És így gyenge lehetek, megengedhetem magamnak, hogy gyenge legyek. És aki gyenge, az gyermek. Én csak gyermekként lehetek gyenge. Felnőttként erős vagyok. Csak gyermekként lehetek gyenge. Amióta nekem van új édesapám, mert a földi testi édesapám, akinek a testi vágyából a testem megszületett, ő már meghalt. De nekem most van egy másik édesapám, a mennyei édesapám, a lelki atyám, a szent atya. Nem a pápa, hanem a mennyei édesapám. És amióta nekem van mennyei édesapám, én lehetek gyenge. Megengedhetem magamnak, hogy gyenge legyek, buta legyek, és szegény legyek. Luxusban élek, emberek, full luxusban élek. Nem full, hanem full. Tehát teljes luxusban élek. Teljes luxusban élek, mert megengedhetem magamnak nem csak a gazdagságot, hanem a szegénységet is. Megengedhetem magamnak nem csak a jó lakást, hanem az éhezést is. Megengedhetem magamnak nem csak az okosságot, az értelmet, hanem azt is, hogy nem értek mindent. Lehetek én buta is, butuska is lehetek, lehetek lelki szegény, és ezáltal lehetek gyermek. Gyenge vagyok, erőtlen vagyok, mert már nem kell az én erőmben bízzak. Az én értelmemben bízok, az én gazdagságomban bízok. Szabad vagyok az Atya Isten és az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Ezt a felvételt egy gyönyörűséges idézettel szeretném zárni Andrei Tarkovsky filmjéből, a Stalker című filmből, ami úgy érzem, hogy megkoronázza azt, amiről mostanig beszéltem. Vannak emberek, akik nem voltak feltétlenül vallásosak, de mégis közel voltak Isten lelkéhez, és Isten lelke közel volt hozzuk, és hallották azt. És legyenek gyámoltalanok, akár a gyermekek. Mivel a gyengeség nagy, az erő pedig hitvány. Mikor az ember megszületik, gyenge és rugalmas. Mikor haldoklik, erős és kemény. Mikor a fa nő, zsenge és rugalmas. Mikor száraz és merev, haldoklik. A keménység és az erő, a halál kísérői. A rugalmasság és a gyengeség, a lét frissességét fejezik ki. Ezért nem győzhet az, ami megszilárdult. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!